Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pál rómaiakhoz írott levelében, a 6. fejezet 3. versétől kezdve a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a rómaiakhoz írott levél 6. fejezete az, amely a legteljesebben összefoglalja a keresztségnek a mély mondani valóját. Éppen ezért szeretném először elmondani azt, hogy hogyan szoktuk meghatározni a keresztséget, utána pedig a keresztség első részéről szeretnék beszélni, ami így hangzik, hogy eltemettettünk a halálba. Aztán a keresztség másik részéről szeretnék beszélni, ami arról szól, hogy feltámadtunk Jézussal együtt. Aztán nem teljes az egész kép, hogyha a gyakorlatról nem beszélnénk, tehát a gyakorlatról lesz szó, hogy mit jelent meghalni és feltámadni, új életben járni. És ezek után egy egyszerű kérdés hangzik majd el, Luther egy vallomása alapján átalakítva, meg vagy-e keresztelve? Kezdjük az elején. A keresztség, így mondja Luther a Kiskátéban, nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatába foglalt és Isten igéjével együtt használt víz. Felteszi a kérdést, hogy mit ad a keresztség. Mondja utána, bűnbocsánatot szerez, haláltól és ördögtől megszabadít, örök üdvösséget ad azoknak, akik hiszik, amit Isten ígér, és amit Isten igéje mond. A keresztelési könyvecskében Luther egy másik megfogalmazást is ad, amit, hadd mondjak, nem teljesen szó szerint, de valahogy így lehetne megfogalmazni. A keresztség hadüzenet az ördögnek. Hosszabban ő így írja le, nem tréfa az, hogy ellenkezünk az ördöggel, és ezt a hatalmas ellenséget nem csak elűzzük a gyermektől, hanem élethossziglan a gyermekre uszítjuk. Tudnilik, a keresztség, hogyha komolyan vesszük és hiszünk benne, amit ad, akkor az azt jelenti, hogy kikezdünk ezzel a hatalmas szellemi lénnyel, amely annyira kenterbe ver bennünket, hogy nem tudunk tőle sohasem szabadulni. És éppen ezért mondja Luther a keresztelési kiskönyvecskéjében, hogy azt a kérdést is felteszi a keresztülőknek, amit mi már nem szoktunk feltenni elég helytelenül, ellene mondasz-e az ördögnek, minden cselekedetének, egész birodalmának. És hadd mondjak el egy harmadik meghatározást is. Ez már egy újabb meghatározás, Martin Hubachernek a gondolata, és ez kapcsolódik már az igei megfogalmazáshoz is. Ez a legvidámabb gyászjelentés, amit csak el lehet képzelni, a bűn számára halottak vagyunk, Krisztussal eltemettettünk. Ez a keresztség. Vidám gyászjelentés azért, mert semmi másról nincsen szó benne, csak arról, hogy mindaz, ami megkeserítette az életünket, amitől nem tudtunk szabadulni, ami tönkretette az életünket, az el lett temetve. És akkor itt folytatom akkor a következővel, a keresztség első oldalával. Tehát a keresztség nem más, mint egy temetés. Talán fura így belegondolni, de gondoljuk végig, nem csak azt, amit Hubacher mond, hogy a legvidámabb gyászjelentés a keresztség, hanem Pál is azt mondja, akik Jézus Krisztusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. Egy temetés, amely egy ellenállásra szólít fel, egy élethossziglani harcra a sátánnal, ez is Luthernek a kifejezése, élethossziglani harc a sátánnal. Bár úgy fejezi ki másképpen ezt, hogy ezt az élethossziglani harcot, hogy öldököljétek meg az óembert, ez számomra azért nagyon fontos, hogy felfigyeljünk rá, mert van bennünk egy velünk született agresszivitás, öldöklési hajlam, hogy így mondjam, amelyet nagyon sokszor rossz irányba használunk. Az oltár előtt igében volt szó róla, hogy akkor is a nevű parancsolat ellen vétünk, amikor a másik embert ostobának mondjuk, vagy bolondnak mondjuk, harangszunk rá. Azt gondolom, hogyha fel kellene tenni a kezünket, hogy ki az, aki akkor nem ölt még életében, senki nem tehetné meg. Mindenki ölt már, ha más nem, haragjában, mérgében, szavaival biztos. És azt mondja Jézus, aki ezt megtette, az már vétett a nevű parancsolat ellen, méltó a fő törvény széki eljárásra. Tehát van bennünk egy hallatlan agresszivitás, az vetődött fel benne, hogy vajon honnan származik ez az agresszivitás. Honnan van, amit magunkban is tapasztalunk, és a világban tapasztalunk nap, mint nap. Ahányszor csak meghallgatjuk a híreket, dől belőle az agresszivitás. Honnan van ez? Azt gondolom, hogy semmi más oka nincsen, mint az, hogy elvesztettünk valamit, amit szeretnénk visszaszerezni, de képtelenek vagyunk rá, és ezért haragszunk az egész világra, haragszunk az Istenre, és haragszunk a másik emberre. Nem más ez, mint az édenkerti történetnek a mai valósága, ma is átéljük az édenkerti történetet, elveszítjük az életnek az értelmét, magát az életet, mondjuk is, hogy én még csak most szeretnék élni, és így tovább, és így tovább. Amikor kiderül, azt hittük, hogy éltünk, és aztán kiderül, hogy ez mégsem maga az élet volt, meg ki is mondjuk, hogy ez nem élet. Tehát azzal, hogy Ádám és Éva szakítottak a jó és a rossz tudásnak a fájáról, elveszítették magát az életet, ellettek szakítva az élet fájától, kilettek üzve a paradicsomból, és onnantól kezdve az életük egy vágyakozásban telik el, ugyanezt történik meg velünk is. Az életünk egy vágyakozásban telik el. És mivel szeretnénk mi ezt az igazi életet, erre vágyakozunk, de minduntalan falakba ütközünk, ezért okolunk másokat, ahogyan Ádám is okolta Évát, ahogyan mondja Isten kérdésére, hogy hát mit tettél, az asszony tette, azt mondja, az asszony, akit mellém adtál. Tehát azonnal dupla irányú a vádlás, a másik ember miatt vagyok most ebben a helyzetben, és te miattad, mert te adtál ilyen társat. Agresszivitás. innen indul ki. Az ember agresszívé lesz a társával, a másik emberrel szemben, és az Istennel szemben. Elkezd haragudni az Istenre. Hogy engedhette meg azt, hogy ebbe a helyzetbe belekerülök? Hogy elveszítek valakit, hogy megbetegszem, és így tovább. Van olyan is, amikor az embernek az agresszivitása saját maga ellen irányul, ezt így nevezi a lélektan, hogy autoagresszió, és ennek a végkifejlete az öngyilkosság. De nem csak az öngyilkosságra lehet gondolni, hanem minden önpusztító magatartásra, életmódra, amely megint olyan terület, amelyből azt hiszem, hogy senki sem húzhatja ki magát, mindannyian teszünk az egészségünk ellen. Az öngyilkos azért teszi, hogy ezzel felhívja a figyelmet arra, hogy bajban van, a környezet figyelmét szeretné ráirányítani arra, hogy figyelj, vedd már észre, hogy bajban vagyok. Segíts rajtam. És a másik ok az, hogy ezzel szeretné büntetni a másik embert, hogy majd meglátod, ha nem leszek, akkor milyen rossz lesz. Tehát végeredményben ez az autoagresszió is a másik ember ellen irányul. Majd meglátod, hogy milyen rossz lesz, ha nem leszek. Istennek az agresszivitása teljesen más. Nem az élet ellen irányul, hanem a bűn ellen irányul. Hiszen azt akar, a bűn gyűlli, és azt akarja, hogy a bűnös megmeneküljön és éljen. A megszabadító agresszió az a bűn és az ördög munkája elleni fellépés. Ez Istennek a munkája, és ezt munkája bennünk is. Tehát a keresztségnek az első oldala tehát az, hogy a bennünk levő agresszivitást megfelelő mederbe kell helyezni. Nem önmagunk ellen, nem a másik ember ellen, nem Isten ellen kell harcolnunk, vagy nem haragudnunk kell rájuk, hanem a bennünk lévő óembert kell megöldökölni, jó irányba kell terelni az agresszivitást. A bennünk lévő óembert, bűnt, ördögi munkát kell gyűlölni és legyőzni. A másik fele arról szól a keresztségnek, hogy ezzel együtt egy új életre támadunk fel. Ugye a keresztségnek az ősi formája az a vízbe bemerülés volt és a kiemelkedés. A vízbe való belemerülés jelentette azt, hogy meghalt az ember az óemberének. Maga a Jordán folyónak a neve azt jelenti, hogy halál. Tehát már a Jordán folyónak a neve is jelzi azt, ami megtörténik, amikor keresztelő Jánosot keresztelt. A halálba temetkezett bele az, aki jelentett a keresztségre, és kiemelkedett belőle, mint egy jelezve, hogy egy új életet kezdett el. Tökéletesen új kezdődött el benne. A keresztség elválaszthatatlanul fontos része az új élet. Végeredményben az, amikor Luther megfogalmazza kísértéseiben, hogy meg vagyok keresztelve. Tudjuk, hogy kísértések közepette belevéste az íróasztalában, hogy meg vagyok keresztelve, azaz újból és újból emlékeztette magát arra az új életre, amely elindult benne akkor, amikor elfogadta a keresztség ajándékát, amikor így mondja, hogy az igaz ember hitből él. Ugye, a fordulópont előtt nem tudta elhinni, hogy Isten szereti, hogy Isten megbocsát neki. Úgy gondolta, hogy ő neki nem fog Isten megbocsátani. Félt az újtól, nem merte rábízni magát Istenre. Azért sem merte magát rábízni, mert amikor olvasta a szerzetes korában például Husz Jánosnak az iratait, akkor arra gondolt, hogy na de hát ez egy eretneknek az irata. És zavarban érezte magát, hogy tetszenek neki ezek a szektás iratok, holott Husz a Bibliának a mondani valóját fogalmazta meg, és magyarázta el. És Luther értette, hogy miről van szó. Igen ám, de a hivatalos egyházi tanítás ezzel szemben volt, ezzel ellentétes volt, és ezért zavarta a lelkiismeretét. Úgy gondolta, hogy ő a rossz, hogy neki ez tetszik. Hát Husz János megégették. Félt Luther az újtól. Félt rábízni magát az Istenre. A fordulópont után viszont tudta, hogy Isten elvégezte benne azt, hogy megbocsátott neki, új életet adott neki, üdvösséget adott neki. Tehát amikor ő megfogalmazza azt, hogy meg vagyok keresztelve, akkor nem csupán azt jelenti, hogy őt valamikor a szülei megkeresztelték, hanem ez azt jelentette leginkább, hogy Isten elfogadta őt, megbocsátott neki, hogy eltemettetett az óembere, és egy új életre támadott fel. Hogy megtörtént a keresztségnek a belső, mély, szellemi, lelki történése. Honnan van a félelem, ami Lutherben is és mindannyiunkban munkál? Honnan van a félelem, amiatt olyan sokáig hezitálunk, hogy kezdjünk-e újat már Istennel, vagy pedig ne kezdjünk újat? A lélekgyógyászok szerint ez a szüléstől indul ki. A szülésnél van, a szülésnek a traumája okozza az újszülöttben a félelemnek az első érzését. Különösen, hogyha nem volt könnyű a szülés. Tehát nem csodálkozhatunk ezen, hiszen az első lélegzett vétellel a gyermek mitől menekül meg? Hát a fulladástól menekül meg. Csak gondoljuk bele, hogy mekkora félelem lenne úrán rajtunk, hogyha ilyen dolgot élnénk át felnőtt korunkban. Vagy az első sírásával, hát a légszomja oldódik fel a kisgyereknek. Óriási trauma számára a szülés. Meg kell születnie erre a világra. Szükségszerű, hogy megszülessen. Ha nem, elpusztul. És ugyanezt mondja Jézus Nikodémusnak. Szükség néktek újonnan születni. Ezt nevezi a lélektan a harmadik születésnek, mert a másodiknak nevezi azt, amikor a személyiségünk születik meg. Amikor felnőtté válunk. És a harmadik születés. Szükség néktek újonnan születni, mondja Jézus Nikodémusnak. Ugyanolyan szükségszerű, mint a testi megszületés. Ha nem születünk meg, elsorvad a lelki életünk. Elpusztulunk. Tehát amikor ott vagyunk a másik szoros kapu előtt, Jézus így mondja, szoros az a kapu, keskeny az az út, ami az életre visz. Tehát amikor ott vagyunk a másik szoros kapu előtt, ahol be kellene lépnünk, amely mögött ott van az új életre vezető út, akkor hasonló félelemben van részünk, mint amikor erre a világra testileg megszülettünk. De szükséges újonnan születni, szükséges megszületni. Sokszor valóban találékonyságra, leleményességre van szükség, amikor valaki elmegy a lelki pásztorához, tudja, érzi a lelki pásztor, hogy azért jön, mert szeretne odafordulni Istenhez, szeretné letenni az óemberét, szeretne feltámadni új életre, de ugyanakkor azt mondja, hogy nem, semmi fontos nincsen. Sokszor élem át ezt a hezitálást. Kifejezi az embereknek az egész lénye azt, hogy újat szeretnének, de félnek elkezdeni, félnek belépni a szoros kapun. ugyanazt a félelmet éljük át a szoros kapu előtt, mint a szülésnél. Ez nem tudatos. Ez tudat alatti történés. Vagy ha valamilyen nagy, megrázkódtató eseményben van részünk, akkor ugyanolyan hideg rázást válthat ki belőlünk. Ugyanúgy elakadhat a lélegzetünk, vagy kihagyhat, vagy a szívünk vadul verhet. Ez történik lelkileg is. Amikor Luther azt mondja, hogy meg vagyok keresztelve, akkor arra utal, hogy megtörtént az új születés benne. Vallja, amit mi is vallottunk a níciai hitvallásban. Vallja a bűneinek a bocsánatát. Várja a holtak feltámadását, az eljövendő örök életet, mert tudja, hogy ő is részese ennek. Harmadik, a gyakorlat. Most képzeljünk magunk elé egy Luther rózsát, aminek három része fogja most jelképezni az embernek a hármas felépítését. Belül van a piros szív. Aztán jönnek a fehér szirmok, és utána következik egy kék vonal körbe, ami körbeveszi. És a Biblia arról beszél, hogy az embernek a felépítése az hármas van nekünk. Most a görög szavakat fogom mondani, de mindjárt meg is magyarázom. Van nekünk pneumánk, ez az Istennek a lelke. Isten a saját lelkét lehelte belénk, tesz tanúságot a Mózes első könyve. Tehát Isten saját lelkét adta, a pneumát adott belénk, amit léleknek, szellemnek, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezünk. Szívnek is mondja a Biblia, úgyhogy a Luther rózsában lévő szív nagyszerűen kifejezi ezt. Aztán körbeveszi ezt a szívet, körbeveszik a fehér szirmok, ez jelképezze a mi pszichénket. Azt, amivel a pszichológia is tud foglalkozni, az értelem, érzelem és akarat. És ezt veszi körbe a mi testünk, testi valónk, az a kék határvonal. És azt mondja a Szentírás, hogy a bűneset miatt meghalt a pneumánk. Meghalt az a részünk, amely az Istennel való kapcsolattartást hivatott fenntartani. És nyilvánvaló, hogyha ez így van, akkor az rossz hatása van, ami értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra, pszichénkre, sok-sok pszichés megbetegedésben van részünk. És nyilván, hogy ez rossz hatása van a testi valónkra, hiszen egyre több betegséggel küszködünk, amit kezelnek az orvosok addig, amíg tudnak, és aztán kész, az egész felmondja a szolgálatot. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy új életet támadunk fel, hogy a keresztség egy új életet ad, azt jelenti, hogy a pneumánk, ez a piros szív, újra élni kezd. Kapcsolatba kerülünk Istennel. Ez jó hatással lesz a mi értelmünkre, érzelmünkre, akaratunkra, és ez a jó hatás kihat a mi testi valónkra is. Ez az, amiről valamely alkalommal mondtam, hogy amerikai orvosok kutatták, kísérletet végeztek, hogy azok, akik Istennel szeretett kapcsolatban élnek, azoknak a vérében egy bizonyos enzim, egy bizonyos iga szint magasabban van, ami a gyógyulást elősegíti, gyorsabban gyógyulnak, kevésbé betegednek le azok, akik Istennel szeretett kapcsolatban, életközösségben élnek. Azaz, amikor a keresztségnek az igazi valója, igazi értelme megtörténik bennünk, akkor egy átszerveződés indul meg bennünk, az életünkben Isten felé. Rájövünk arra, hogy Isten akarja a jót nekünk, rájövünk arra, hogy amikor a másik embert bántjuk, rágalmazzuk, akkor önmagunk ellen is vétünk. Amikor rossz hírt terjesztünk, akkor saját magunkat is romboljuk. átéljük azt, hogy amit Krisztus tett, azt mi is megtehetjük a másik felé. Krisztus megbocsátott, mi is megbocsátunk. Ahogyan az oltár előtti ige is figyelmeztetett erre, hogyha eszedbe jut, amikor jössz az úrvacsorához, az oltár elé, és valakinek van valami panasza ellened, akkor mit kell tenni? Ott hagyni inkább az egész úrvacsorát, és menni a másik emberhez. Persze, nyilvánvaló, hogy akkor jönnek az elvárások. Na de hát most együtt veszünk úrvacsorát. Na de hát most az egész család vesz úrvacsorát. Igen ám, de hogyha én tudom, hogy valakinek ellenem panasza van, nem is nekem van panaszom, másiknak, akkor kötelességem elmenni, mert különben az egész úrvacsora nem más, mint visszaélés Jézus testével és vérével. Azaz, hogyha valaki átéli a keresztségnek a lényegét, akkor befejezi a régi életét, megbocsát, abba marad a harag, mert Isten is megbékéltette őt magával. És éppen ezért tudja az újjászületett ember, hogyha kapcsolati válságok alakulnak ki, akár házasságban, akár milyen közösségben, az nem baj, hanem mindig egy lehetőség arra, hogy fejlődjünk. Így fogalmazta meg valaki, hogy a kapcsolati válságok a fejlődésnek a motorja az életünkben. Süle Ferenc doktor egy vallás lélektani osztályt hozott létre a hűvösvölgyi pszichiátrián, még egy 15 évvel ezelőtt, azóta sajnos anyagi gondok miatt nem kaptak támogatást hozzá, megszűnt. És az ottani tapasztalata szerint elmondja, hogy míg más házasságterápiák egyes esetekben válást javasoltak, ők nem úgy kezelték a kríziseket, hogy itt most válásra van szükség, hanem azt mondták a pácienseknek, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a kapcsolatuk továbbfejlődjön, és így sikerült megmenteni a házasságokat. Mi történik most, amikor problémák jönnek? Az emberek igyekeznek minél rövidebb úton megszabadulni a másiktól, elmenekülni. Vagy pedig, ha együtt maradnak, hazudnak egymásnak. Vagy meg sem házasodnak. Minél hamarabb el lehessen menekülni a másiktól. Hajlamosak vagyunk más kapcsolatokban is a szőnyeg alá söpörni a problémákat, nem beszélni róla. Éppen az egyik püspökünk mondta a külmissziói konferencián, hogy nem arra van szükség, hogy minél nagyobb legyen a szőnyeg, és minél erősebb seprű legyen. Nem arra, hogy feltárjuk a problémákat. Arra van szükség, hogy Isten rendezze el az életünket, a dolgainkat. És amikor ezt tesszük, akkor Jézussal találkozunk. Így mondja Jézus, hogy amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Rájövünk arra, hogy a házastársunkban, a másik emberben, akivel találkozunk, nem másra, mint Jézussal találkozunk. Befejezésül Luther azt mondja Nagy Kátéjában a keresztségről, mond egy hasonlatot, hogyha egy olyan orvos akadna, aki meg tudná akadályozni azt, hogy meghaljunk, vagy hogyha meg is hal valaki, örök életet tudna neki adni, így fogalmaz, hogy akkor olyan sokan lennének körülötte a gazdagok, olyan sokan mennének oda hozzá és fizetnének neki, hogy hozzá sem tudnánk jutni. Így folytatja. A keresztségben pedig mindenkinek ingyen szállítanak házhoz olyan kincset és orvosságot, amely elnyeri a halált, és mindenkit életben tart. Ezért teszem fel a kérdést, meg vagyunk-e keresztelve? Valljuk-e Lutherrel azt, hogy amit a keresztségben ígéretként kaptunk, az megvalósult. Isten ingyen a házunkhoz szállította ezt a kincset, ezt az orvosságot, amely a mi halálunkat is megsemmisítette, és életben tart örökre. Isten adja, hogy ezt valljuk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, aki Jézus halálával megtörted a halálnak az erejét, már nem árthat nekünk. Kérünk téged, segíts nap mint nap megöldökölni az óemberünket. Segíts nem mások ellen, nem saját életünk ellen fordulni, hanem a gonoszság, a bűn, az ördög munkájával szembefordulni. És arra is kérünk, hogy segíts nap mint nap új életre feltámadni, új életben járni. Amen.